fél. Az Európa Rádióban.
Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. A mesterséges intelligencia a pénzügyi rendszer új motorja lehet, hangsúlyozta Izer Norbert, a jegybank pénzpiacokért és digitalizációért felelős ügyvezető igazgatója a Magyar Nemzeti Bank podcast műsorában. Elmondta, a hazai pénzügyi rendszer stabil, tőkeerős, ugyanakkor a gyorsan változó nemzetközi környezet miatt a felügyelet legfontosabb feladata a reakció képesség növelése. Kiemelte, a jegybankon belül jelenleg is zajlik a mesterséges intelligencia széleskörű bevezetése. A Magyar Nemzeti Bank évek óta használ ilyen jellegű megoldásokat egyes területeken, de a cél, hogy ezeket a következő időszakban integrálják a szervezet működésébe. Az ügyvezető igazgató szerint a mesterséges intelligencia elsősorban elemzési, előrejelzési és felügyeleti célokra hozhat áttörést. A technológia segítségével a jövőben akár a gazdasági növekedés, az infláció vagy a kamatdöntések hatásai is pontosabban modellezhetők lesznek. Elkészült az első tisztán elektromos hajtású BYD e-busz városi autóbusz, melyet a Miskolc Városi Közlekedési ZRT a Zöld Busz program keretében rendelt meg. A miskolci közlekedési vállalat összesen 4 csuklós és 2 szóló autóbusz beszerzésére, valamint 2 új töltőinfrastruktúra kiépítésére nyert támogatást idén. A gyártásközi vizsgálat során a magyar szakemberek ellenőrizték többek mellett a szerkezeti összeszerelés minőségét, a beépített komponensek megfelelőségét, illetve egyeztették a gyártási folyamat további ütemezését. A helyszíni ellenőrzés sikeres lezárása megnyitotta az utat a megrendelt járművek összeszerelésének véglegesítése és az első példányok kiszállításának előkészítése előtt áll a közleményben. Az autóbuszok Miskolcon várhatóan 2026 évelején állnak majd forgalomba. Lezárult a téli élelmiszerlánc ellenőrzés sorozat első szakasza, összességében biztató eredményekkel, tájékoztatott az Agrárminisztérium hétfőn. A közlemény szerint a NÉBIH és a területi hatóságok többek között a friss sertéshúsok, a savanyú káposzta, valamint a karácsonyi édességek és a bejgli előállítását vizsgálják. Összesen több mint 100 élelmiszer előállító létesítmény hatósági ellenőrzése történt, és mindössze 8 esetben indult eljárás. A közlemény szerint az édesség, valamint savanyú káposzta előállító létesítmények kapcsán is elmondható, hogy megfelelő higiéniai és műszaki állapotban üzemelnek. Néhány üzemben azonban előfordultak többek mellett karbantartási jellegű, továbbá higiéniai vagy jelölési jogsértések. Ezekben az esetekben a hatósági eljárások és a hiányosságok kijavítása még folyamatban van. Ezek után fokozatosan ellenőrzik az élelmiszerlánc biztonsági felügyelők a karácsonyi vásárokon és jégpályák mellett kitelepült vendéglátóknál kínált alkoholos italokat, köztük a forralt bort és a puncsokat is. A folytatásban pedig egyebek mellett kiemelt figyelmet kap az élő halárusítás és a rendezvényeken forgalmazott alkoholos italok ellenőrzése is, jelezte a szaktárca. Rekordforgalom várható az MPL csomagautomatáknál. December 12-ig érdemes leadni a karácsonyi rendeléseket. A Magyar Posta előrejelzése szerint a karácsonyt megelőző hetekben várható a legnagyobb forgalom, a csúcs pedig ezen a héten, ezért a vállalat arra hívja fel a figyelmet, hogy a hazai webshopokból december 12-ig érdemes leadni a rendeléseket. A Magyar Posta hétfői közleményében kiemeli, a december 19-ig belföldön postára adott csomagok érkezhetnek meg karácsonyig a címzettekhez. Közölték azt is, hogy hagyományosan a 47 és 51. hét közötti időszak a legforgalmasabb, ezen belül jellemzően kiemelkedik a karácsony megelőző 50. hét. A Magyar Posta csomagautomatái népszerűségét jól mutatja, hogy idén az első 11 hónapban csak nem 30%-kal több csomagot rendeltek ide, novemberben pedig a csomagok száma meghaladta már a tavaly decemberit is. Ezzel a posta a valaha volt legtöbb csomagot kezelte a csomagautomatáiban. A posta automata hálózata rugalmas, 24 órás átvételi lehetőséget biztosít, a kézbesítők pedig munkanapokon két alkalommal is felkeresik, közölték a közleményben.
Az időjárásról.
Párás helyenként tartósan ködös idő várható. A szitálás mellett főként az ország északnyugati felében gyenge intenzitású eső is valószínű. A szelet csak néhol kísérhetik élénklökések. Kedden napközben némileg csökken a felhőzet, javulnak a látási viszonyok, de főleg keleten borult marad az idő, északkeleten a határ mentén lehet gyenge eső. A szél mérsékelt marad, kedden 8 és 13 fok között alakul a hőmérséklet, de északkeleten kissé hűvösebb lehet.
Az Európa Rádió híreit hallották. Repeta. Ismételjen velünk. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból. Repeta.
Kedves hallgatóink, advent van, a várakozás és a remény időszaka. Meleg Attila, a Miskolc Belvárosi Református Egyházközség vezető lelkipásztora azt kéri, hogy idén karácsonykor személyes istenélményünket is tegyük ajándékként a fa alá. Sőt, azt is elárulja nekünk, hogy Isten miért egy gyenge, kiszolgáltatott csecsemő képében jött el közénk, és miért nem hatalmas királyként. Fekete Zsuzsa a riporter.
Befogadhatóbb egy ártatlan, kiszolgáltatott ember, mint egy nagy hatalommal és pompával jövő király. Ugyanakkor pedig az emberek szívében levő titkokat is a felszínre hozza, mennyire lojális, mennyire együttérző, mennyi szeretet van benne, mennyire segítőkész, és igazából az egész Krisztus befogadás erről szól, hogy van-e számára hely.
Bocsánat, hogy ilyen profánul fogalmazom, de hogy ez egy fontos szempont volt, hogy ő is elfogadható legyen?
Mindenképpen, hogyha megnézzük a Biblia történeti hagyományát, akkor látjuk azt, hogy mindig királyt vártak, és ezért volt megtévesztő a zsidóság számára, hogy ők egy hatalmas királyt, hatalmas sereggel vártak, aki helyreállítja Izrael dicsőségét, Isten pedig globálisan gondolkozott, tehát az egész teremtett világot megváltotta, onnan közülük nőtt fel, ismerték, látták, és sokaknak ez áldás volt, hogy közülünk való volt, sokaknak pedig átok, mert azt mondták, hogy mi ismerünk téged, tudjuk, hogy ki vagy, honnan származtál, kik voltak a szüleid, és ezért nehéz volt számukra a befogadás.
Nem is tudom, hogy ezt értelmileg vagy érzelmileg lehet befogadni, hogy az Isten értünk adta oda az egyszülött fiát.
Azt tanultuk Calvintól, és nagyon tetszik ez a vélemény, hogy szívvel és értelemmel. Tehát fontos mind a kettő, de mégis a hit az túlmegy az értelmen. És vannak dolgok, amihez hit kell. Felfogni azt, hogy ismerjük a Bibliából a történetet, hogy sokféleképpen próbált Isten szólni az emberekhez. A proféták által, az ősatyákon keresztül, és az utóbbi időben, az idők végén, a teljességével pedig az ő fia által kezd el szólni, az ő igéje, az ő szent lelke által. Az a kérdés, hogy mennyire nyitott egy szív, egy társadalom arra, hogy megértse és befogadja ezt. Az ige hirdetéseimet nagyon sokszor kezdem úgy, hogy milyen szívvel vannak jelen az ige hallgatók. Ha befogadó, nyitott szívvel, akkor az, amit hallani fognak, az élet lesz számukra. Ha zárt szívvel, akkor lehet átok is számukra.
Közelmúltban olvastam egy ilyen tanulmányt, hogy Calvin idejében egy embert egy év alatt ért annyi hatás, reklámzaj, ahogy bombáznak minket az üzenetekkel, mint egy mai embert egy nap alatt. Ebben a hatalmas zajban, ugye, hogy mindenféle információ ömlik ránk, hogyan tudjuk meghallani ezt a tiszta hangot?
Hát ez egy nagyon-nagyon jó kérdés, és valóban nagyon sok információ ér bennünket, viszont a stratégia ugyanaz több ezer év óta. Ha csak maga Jézus Krisztus megjelenését nézzük meg, akkor ő mindig szakított időt arra, hogy elküldte a tanítványait, és félrevonult egymaga. Aztán azt olvassuk, hogy elküldte a közösséget, a tömeget, a sokaságot, és félrevonult a tanítványaival. Ebben a földi életben az ellenség dolgozik. Azért van ilyen nagy zaj, mert tudja azt, hogy csendes, halk, szelíd szón keresztül szól az Isten, szólt az Isten akár Mózeshez, akár Illéshez, akár a prófétákhoz, Sámuelhez is, még sorolhatnám magához az Úr Jézus Krisztushoz. Szóval az egyik énekünk azt mondja, csak légy egy kissé áldott csendben, s magadban békességre lesz, az Úr rendelte kegyelemben örök bölcs célnak megfelelsz. Hogyha szánunk időt is megtaláljuk, a 24 órában azt az időt, amikor csendességben lehetünk az Úrral, én biztos vagyok, mert nem egyszer tapasztaltam már meg, hogy az Isten alig várja, hogy szólhasson, hogy mondhassa, hogy közölhesse mindazt, amit szeretne az emberrel.
Olyan érdekes, hogy ezt mondja, mert mind a ketten elég zaklatottan, sietve érkeztünk ide erre az interjúra. Szóval hogyan lehet áldott csendben várakozni?
Mindig meg akarunk felelni valakinek. A családunktól fogva, bár a barátainkat megnézzük, a munkahelyünket megnézzük, Ez kiszolgáltatottá tesz bennünket, feszülté tesz bennünket. Az Istennel való közösségnek az a titka, hogy Isten akar közölni velünk, mégpedig önmagát akarja közelni velünk, és ebben a közelségben, ebben a közösségben meghallhatjuk őt. Tehát, hogyha az ember naponta keres lehetőséget az igeolvasásra, az imádkozásra, egy-egy dicsőítő ének hallgatására, rá lehet hangolódni az Istennel való közösségre. Nagyon sok embernek azért nem működik jól az Istennel való kapcsolat, vagy nem tud ráhangolódni, mert nem jó a módszer, amit használ. Tehát szükséges sokszor betenni egy jó éneket, akár egy szép zsoltárt, akár egy jó dicsőítést, akár egy modern dicsőítést, és az elviszi őt arra a szintre, amikor a lelkét, a szívét nyitottá teszi arra, hogy aztán elkezdjen beszélgetni, kommunikálni az Istennel.
Ezek szerint akkor van annak jelentősége, hogy 4 adventi vasárnapon átjutunk el karácsonyi Krisztus születéséig?
Mindenképpen van, bár ennek a történelmi és a tradicionális hagyománya más felekezeteknél, mondjuk a katolikus testvéreinknél sokkal másabb, mint nálunk. Nem mondok újat, mert nem tőlem származik, hogy mi egy örök adventben élünk. Mi már Jézus visszajövetelét várjuk, de ugyanakkor hálával állunk meg az Úr előtt, és készülünk vasárnapról vasárnapra, hogy egy picit, ha lehet így fogalmazni, a pásztorokkal, az angyalokkal, a verselő gyerekekkel, a gyülekezeti tagokkal közelebb kerüljünk annak a boldog pillanatnak a megérkezéséig, amikor akár elénekeljük a csendesét, vagy amikor arról énekelünk, hogy megszületett a megváltó. És mindnek az a célja, hogy ne csak egy frázis legyen, hanem valóban hittel tudjuk azt mondani, hogy az én életemben megszületett az Úr Jézus Krisztus. És tudom, hogy a világ elviszi ennek is a jelentőségét, értelmét a Krisztus születésének. A legnagyobb kérdés az, hogy adventben, vagy advent előtt, vagy után van-e olyan ember, és hiszem, hogy sok van, aki azt mondja, hogy igen, én életemben már megszületett a Krisztus.
De ugye benne van a Bibliában, hogy amikor eljön az emberfia, vajon talál-e hitet a földön? Miért éppen a hit kérdésével van összekapcsolva ez az eljövetel?
Nagyon szeretem ezt az igét, és nagyon örülök, hogy ezt felhozta. Azért, mert az ember, használjam ezt a szót, kiszolgáltatottá teszi magát. Rábízza magát. Talál hitet? De hát mi is a hit? Ugye a nem látott dolgokról való meggyőződés. Hiszem azt, hogy az, amit a Biblia ír, az, amit a tanítványok mondtak, az igaz, és mindig felteszik a kérdést, ki látta Jézust visszajönni, feltámadni. Mi hittel fogadjuk el azt, amit ő mondott. És ez egy örök aktuális kérdés, és talán aktuálisabb, mint bármikor, mert bár járványok és háborúk híre van, mégis mi egy jóléti társadalomban élünk. Az emberek szíve meg van keményedve, meg van kövéredve. Amikor azt mondta Jézus a gazdag ifjúnak, hogy egyetlen egy fogyatkozásod van, add el, amit van, és gyere, kövess engem. Közte volt, van valami, ami. Az ő esetében a gazdagság volt, a pénz. Más esetében a munka, vagy épp a megkötözöttsége, vagy a hobbija. Vannak emberek, akik a hobbiukra több időt töltenek, vagy költenek, mint magára az Istenre. Tehát ha visszajön az emberfia és talál a hitet a földön, ez önvizsgálatra indít bennünket.
Nagy tisztelet úr, főként a nőknél tapasztalom azt, hogy a nagy rohanásban, vásárlásban, sütésben, főzésben attól félnek, hogy nem lesz tökéletes a mézes kalács, szétreped a beigli, valahogy nem lesz tökéletes az ünnep vagy a karácsony. És miért vágyunk annyira vajon, hogy nagyon idilli legyen az ünnep, hiszen Jézus sem idilli körülmények közé, hanem egy istállóba született, és veszélyek közé született.
Nagyon sokszor a fától nem látjuk az erdőt. A tradíciónktól és a hagyományainktól nem érezzük az igazi pillanat lényegét, értelmét. Fontosak a külsőségek bizonyos szempont. Fontos az, hogy rend legyen a lakásban, fontos az, hogy az étel el legyen készülve, és hiszem azt, hogy akkor, amikor a hölgyek, a feleségek, az édesanyák, a nagymamák mindent tökéletesre akarnak, akkor az ő szívük teljes szeretetét és melegségét fejezik ki a szeretteik iránt. Ők így mutatják meg. Ugyanakkor valóban igaz az, hogy nem ez az elsődleges. Kérdés az, hogy az ünnepi vacsora vagy ebéd mögött ott van-e az Isten igéje? Ott van-e a történet? Fontos, hogy megemlítsük azt az élményt, és akkor tudunk igazi élményt adni a gyermekeinknek, hogyha nem a kedvenc ajándékait vesszük meg egy ilyen ünnepi vacsora után, amit felbonthat, hanem az Isten élményünket osszuk meg velük, a találkozásunkat. És én arra is kérném a testvéreket, akik hallgatják ezt, hogy ezen az ünnepen az ajándék mellett legyen egy saját Isten élmény a fa alatt, amit megoszt az ünnepi vacsorán, az ünnepi ebéden, és elmondja a szeretteinek azt, hogy a legnagyobb ajándék, amellett, hogy hálára indít bennünket a terített asztal, az, hogy minden nehézség ellenére meleg hajlékban lehet ünnepelni, van élő kapcsolatom az Istennel. Szerintem ez a legnagyobb ajándék. És szerintem az a legáldottabb család, ahol édesanya meg édesapa minden mellett ezt meg tudja fogalmazni.
Jól értem, hogy azt mondja, hogy ajándékozzuk meg a szeretteinket egy Isten élmény történettel?
Igen, ez azért fontos, mert kiderül az igazság. Nagyon sok ember a nagyszülei hitét éli, nagyszülei történetét meséli, a nagyszülei kapcsolódását éli és adja tovább a gyerekeinek az egyházzal és az Istennel. És ebből lesz a hagyomány, és ebből lesz a tradíció, aminek bizonyos szempontból, ha megnézzük a történelmünket, megtartó ereje tud lenni, de Istennek nincsenek unokái, csak gyermekei, ezt szoktuk mondani. Tehát legyen személyes történet.
Ha önt kérdezném egy ilyen személyes történetről, lenne olyan, amit szívesen megosztaná a hallgatókkal?
Az első, amire emlékszem, 4 éves voltam. A templomban voltunk, és készültünk karácsonyra. Mindenki verselt. Olyan gyülekezetből származom, egy párciumi faluból, úgy hívják, hogy Kémer, ahol 80 meg 100-150 gyerek verselt karácsony este. És én is vártam már, hogy verseljek. És mindenki arról beszélt, hogy Jézus megszületett, itt van Jézus közöttünk, és ott ültem az első padba, és mondtam édesanyámnak, hogy tessék már nekem megmutatni, hogy hol van Jézus, mert mindenki látja, csak én nem. És hiszem azt, hogy Isten bölcsességet adott akkor az én édesanyámnak akkor is, mert azt mondta, hogy Jézus ott van a szívedben. És én 4 éves korom óta úgy élek, hogy tudom, hogy Jézus ott van a szívemben. És aztán, ahogy nőttem, fokozatosan, gimnazistaként, amikor tudatosan kerestem az Istent, már volt Isten élményem. Kíváncsi voltam, hogy vezet. Biztos református gimnáziumba kell mennem. És Isten konkrétan válaszolt az igén keresztül. És tudom azt, hogy nem csak engem, hanem nagyon sok embert így vezet az Isten. Konkrétan beszélget vele. Ez az ő kegyelme. És hiszem azt, hogyha ezen a karácsonyon, ebben az adventben, az adventi estéken, vagy az adventi gyertyagyújtáskor a testvérek egy-egy Isten élményüket elmesélnék, ez lenne az igazi karácsony, ez lenne az igazi öröm a gyerekek számára, amikor elmondaná az erős édesapa, az erős édesanya, vagy gyöngéd édesanya, hogy neki élő kapcsolata van az Istennel.
Azt mondta az előbb nagy tiszteletű úr, hogy még a nehézségek ellenére is elmondhatjuk, hogy jóléti társadalomban élünk, de hogy valahogyan csak vigasztalást kell adni azoknak, akik gyászolnak, akik szegénységben, nehézségben vannak. Mi az, amit tudunk nekik mondani?
Maga Jézus mondja, hogy az ellenség levettetett a földre, és mivel tudja, hogy kevés ideje van, ezért mindent megtesz, hogy még a hívőket is félrevezesse. Hiszem azt, hogy akkor, amikor a hátrányos helyzetben levő testvéreink megkeresnek hívő embereket, hívő közösségeket, akkor ott az élelem a ruhán túl Isten igéjét is kapják, mert ez a prioritás. Az Isten igéje, az Isten örömüzenetének a továbbadása. Mégis mindig van egy gát, ami megtöri az embereket. Ez a saját tapasztalatom szerint mondom, ezek pedig megkötözöttségek. Tele vannak az embereknek az életük olyan megkötözöttségekkel, olyan okkult dolgokkal, amelyeken keresztül nem tudnak az Isten örömében, jelenlétében lenni. Nem tudnak örülni annak, amit Isten adott, vagy amit Isten elkészített. Nem tudja magáról elhinni. azt, hogy neki lehet meleg hajléka, étele, munkája, hogy élhet jobb életszínvonalon. Ugyanakkor pedig azt mondja az Isten, hogy tegyetek próbára engem. Én nem egyszer, gyerekkoromban, amikor megismertem ezt az igét, konkrétan, banális dolgokban azt mondtam, Uram, te azt mondtad, hogy tegyünk próbára, hogy te vagy. Akkor én most nekem csak az a kérésem, hogy mondd meg, hogy te vagy, és Isten nem egyszer tudtomra adta, hogy ő van és létezik. Ezért van az, hogy nagyon sok ember az élete bizonyos fázisában rájön arra, hogy Isten van, mert keresi és megtalálja, és vannak olyanok, akik pedig megértik azt, hogy Isten lenyúl hozzájuk a szegénységbe, vagy a mélységbe, a nélkülözésbe, épp a tehetőseken keresztül. Mert Isten azért adott sokat a tehetőseknek, hogy a tehetőseken keresztül gondoskodjon azokon, akiknek nincs. Ez a manna szedés csodája. Mindig annyi, amennyire szükség van.
Nagyon sokat szolgált ugye szegények, cigányok között, akik tényleg nagyon rossz körülmények között szegénységben élnek. Volt-e olyan tapasztalata, hogy valami megváltozott az adventben vagy karácsonykor az életükben, a szívükben?
Több alkalommal is volt. Az első ilyen emlékem gyerekkoromban volt. Mentünk haza a templomból, és tudtam azt, hogy van egy család, ahol nem lesz olyan a karácsony, mint nálunk. Ezért hazamentünk a templomból, és azt mondtam a szüleimnek, hogy jó, akkor én most viszek át nekik Bibliát, viszek át nekik ételt, viszek át nekik egy kis fenyőágat. Tehát ez volt az első olyan élményem, amikor Isten arra mutatott rá, hogy van valaki, aki nagyobb szükséget szenved, mint én, és hogy akkor volt egy Isten élménye, akkor volt egy olyan este, amikor tudom azt arról a családról, hogy megérezték ezt a fajta melegséget, ezt a fajta szeretetet.
Bocsánat, de nem csak azt érezték, hogy most átjött a szomszéd kisfiú és hozott egy kis sütit?
Nem, azért nem, mert valahogy megtanultam gyerekkoromban azt, hogy Istenre mutassak ezzel. Tehát most is minden, amit teszek, az életemnek a nagy vágya az, alázattal, hogy értsem, hogy mit akar az Isten. Mert hogyha saját projekteket alkotunk, akkor az lehet nevezetes, de lehet, hogy nem érjük el a célt. Tehát megtalálni azt, hogy mi az Isten akarata, és Istenhez vezetni. És az egész cigány missziós munkánknak az volt a fő alapja, hogy Istenre mutassunk. És nem egy tapasztalat volt, hogy akkor, amikor az embertársaink megismerték az Istent, akkor már nem kellett mentor. Mert hogy élő kapcsolat volt az Istennel. Ha Dunántúra ment dolgozni, akkor is megállt a helyét, felkereste a templomot, beült a templompadba és imádkozott, mert tudta azt, hogy Isten látja, ott van vele.
Ilyenkor adventben, meg karácsonykor az a tapasztalatom így sajtósként, hogy nagyon sokszor megkeresik a lelkipásztorokat, hogy hát tiszteletes úr, mondjon már valami szépet, hogy mondjon már valami jót, mint egy picit lenne igény, hogy most a lelkészek is megnyilvánuljanak, és mondjanak valamit. Hogyha egyetlen dolgot üzenhetne az embereknek, mi lenne az?
Őszintén kérjék azt, hogy Isten jöjjön be az életükbe, és minden meg fog változni.
Minden.
Ez az egyetlen megoldás. Az ószövetségi igét olvassuk a bibliolvasó kalóz szerint, és látjuk azt most a napokban, hogy Isten hogy vezeti az övéit. És van, amikor felingerli a nép, van, amikor örül az Úr nekik, van, amikor azt mondja, hogy elég volt belőletek, félre akarja állítani őket, és azt mondja Isten Mózesnek, hogy majd akkor veled újat kezdek. És Mózes közben jár a népért, és megnyeri az Isten jó indulatát. És azt mondja neki, hogy Uram, ha valóban megnyertem a jó indulatodat, akkor legyen az a jele, hogy közöttünk jársz. Én azt hiszem, ez pózál benne mostanában, hogy ezért kellene erőteljesebben és odaadóbban imádkoznunk, hogy Isten járjon közöttünk, és nyilvánuljon meg közöttünk. Mert onnantól kezdve jönnek a változások. És nagyon sok ember azért nem meri behívni az életébe Jézus Krisztust, mert fél átadni az irányítást. Pedig igazából véve akkor látja meg, hogy mennyire szabad ember az ember, amikor Isten kezébe teszi az életét. Szóval a üzenet az, hogy ezen az ünnepen, ha még nem tettük, hívjuk be Jézust az életünkbe, és adjunk teret neki, hogy munkálkodjon az életünkbe.
Meleg Attilával, a Miskolc Belvárosi Református Egyházközség vezető lelkipásztorával beszélgettünk az adventről.
Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból.
Miniszteri elismerést kapott a Színvavölgyi Néptáncműhely a magyar néphagyományok megőrzése és továbbadása érdekében végzett kiemelkedő munkájáért. A rangos kitüntetést Novák Irén, a művészetért és közösségi művelődésért felelős helyettes államtitkár adta át az együttes miskolci évvégi gáláján, amely idén is különleges élményt kínált. A koreográfusok a néptáncot és a hagyományos motívumokat a kortárs művészet eszközeivel ötvözték. A közönség a Vándor című tánc színházi előadást, valamint nagydobronyi, viski és bukovinai táncokat is láthatott gyermek és felnőtt csoportok előadásában. A művészeti vezetőkkel Sütő Dávid Pelé beszélgetett.
Üdvözlöm az Európa Rádió stúdiójában Maródi Attilát és Lévai Anitát, a Színvavölgyi Néptáncműhely Néptánc Együttes művészeti vezetőit. Köszönöm szépen, hogy befáradtatok hozzánk. Ismeretségünkre, régi ismeretségünkre való tekintete, ha megengeditek, tegeződnék. Milyen elismerést vehettetek át, és ez talán egybefűződik a gála műsorral, hiszen itt a gála műsoron kaptátok meg. Attila, milyen elismerés vettetek?
Hogy itt lehetünk, és akkor itt röviden, tehát arról van szó, hogy amikor van egy ilyen nagy gála műsorunk, hát sajnos egy évben két ilyen nagyszabású gála műsor van, de a néptánc műhelynek csak egy. Tehát, hogy egy, és ilyenkor mindent szinte egy lapra felteszünk, és nagyon összpontosítunk arra, hogy ez tényleg profi sikerüljön ez a műsor, és ennek a keretében hívtuk meg Novák Irén államtitkár helyettes asszonyt, és akkor egy hete felhívott minket, és mondta, hogy hát ő szeretne egy elismerő oklevelet átadni a miniszter úrnak az aláírásával, a Csóri Sándor programban való kiemelkedő részvételünk miatt, hiszen ez a támogatás ez nem mostani keletű, hanem már azért évek óta pályázunk, tehát ez Anitával érjük ketten a pályázatot, és akkor minden évben eddig megkaptuk ezt a támogatást, és ennek szerintem ennek a végeredménye lett az, hogy kaptunk egy ilyen hivatalosan pecsételve minden egy gyönyörű szép oklevelet, és ezt ünnepélyes keretek között Novák Irén államtitkár helyettes asszony adta át az együttesnek a műsor közben.
Így művészeti vezetőként számotokra, hogy milyen érzés, hogy például akár egy állami kitüntetéssel elismerik ezt az áldozatos munkát, ezt a régóta tartó nagyszerű szakmai munkát. Milyen érzés ez számotokra, mit jelent?
Mindig megerősít minket abban, hogy jó az, amit csinálunk, mert hát nyilván a napi, heti úgymond bozót harcban, amikor olyan nagyon sokszor kilátástalan a munka vége, hogy mi is lesz és hogyan lesz, ez ilyenkor mindig ad nekünk egy újabb löketet, és azt gondolom, hogy a rajtunk keresztül a táncosoknak is, hogy ezt érdemes csinálni, és jó úton vagyunk.
Akkor egy kicsit beszéljünk a gála műsorról. Hogyan, miként készültetek, említettétek, hogy az egyetlen az évben, mekkora munka van e mögött, mikor kezdődik erre a felkészülés?
Tánc együttessel, a felnőtt együttessel szeptemberben kezdtük el ennek a felkészülő munkáját. Persze voltak előkészületek már azért előtte is, így fejünkben volt a maga a program, nyáron Anitával részletesen átbeszéltük, hogy körülbelül mi a téma, milyen táncok kerülnek színpadra, és mi az, amit teljesen nulláról kell, ugye, tehát új koreográfiák és új tételek kerülnek be. És az első felvonás az nem gála műsor volt, az egy szerkesztett, hát ilyen táncszínházi produkció, ami nem annyira elvont, mint egy mai nagyon, nagyon kortárs darab, hanem próbáltunk azért konkrétak maradni, és a régiónknak a táncait, ez nagyon fontos kihangsúlyozni, hogy ebben a régiónk táncait dolgoztunk fel, és akkor olyan táncok is kerültek, olyan területek is, amiket még, tehát nem foglalkozott vele senki, például helyőpapi, cigánytánc, vagy sajó, galgóci, csárdás, ami tényleg abszolút senki még nem foglalkozott ilyennel, de voltak benne ismertebb táncanyagok, mint a Gagybátori, vagy a Magyar Büdi, vagy a Bodrog közé, és ezt fűztük fel arra a gondolatosságra, hogy van egy vándor, ez egy ilyen spirituális karakter, ez egy kitalált karakter, nem egy konkrét, aki az emberek között járva próbálja a legjobbat átadni a szeretetről, a szerelemről, az összetartozásról, és ezeket a, hát a mai káoszos világban azért úgy mondta ki, az értékelésébe beleszőtte az, hogy kicsit a mai világnak a tükre lehet ez a dolog, hogy ilyen elég káosz van a világban, és hogy milyen jó lenne, ha kicsit jobban figyelnénk egymásra emberek, és az összetartozásnak a szimbolikája ez megjelent a műsorban, és ezt hangsúlyoztuk ki, tehát a káoszról az összetartozásig. Tehát az első felvonás az egy szerkesztett műsor volt. A második felvonás az egy gála műsor volt, abban pedig már a utánpótlás csoportok és azok a Szöcske is, meg a felnőtt együttes is egy-egy produkcióval szerepelt, ami az adott évben sikeresnek bizonyult versenyeken kiemelt aranyakat kaptak a csapatok, és a végére hát nem maradhatott el a igazán megható karácsonyi dal, amit mindenki énekelt, és azt szerintem nagyon jól sikerült.
Anita, te a színházi előadásos részét, a kortárs előadásos részében miként vettél részt a szerkesztett műsorban? Ebben neked milyen munkád volt? Te mit tettél bele?
Elsősorban úgy néz ez ki, hogy Attila az, aki az alapötletet hozza. Ez a vándor alapötlet, ez már úgy régóta mindig előkerült, hogy majd egyszer meg kell csinálni, mert hogy benne van az ő fejében, de aztán többféle variáció is előbukkant, hogy végül is mi legyen a vándornak a mondani valója, és aztán ez most így kapóra jött, hogy mivel mindig megkapjuk ezt a úgymond vádat, hogy mi nagyon sok erdélyi táncot táncolunk, és hogy mi csak forgunk, és csak erdélyi, és csak erdélyi, és akkor jött az ötlet, hogy hát akkor most itt van a mi régiónk, akkor ezt rakjuk színpadra, és akkor egy kicsit ehhez igazítottuk ilyen módon a vándor témakört, és én mindig egy kicsikét így hozzárakosgatok, mint egy-egy puzzle-t nézem, hallgatom őt is, hogy Attilát is, hogy mi az elgondolás, hogyan az elgondolás, és akkor mindig egy-egy mondattal így próbálom az ő gondolatát is terelni. Én azt gondolom, hogy a látványban tudok én talán jobban hozzátenni, tehát akkor, amikor már a próbateremben vagyunk, és ott kell a táncosokat valamilyen módon igazgatni, instruálni, és hogy a vándor témakör minél inkább kifejező legyen. Én azt gondolom, hogy én ott tudok egy-egy gondolattal, egy-egy szituációval, ami bele kell, hogy kerüljön abba a mozgás folyamatba, ilyenekkel tudok hozzájárulni, azt gondolom.
A Vándor című koreográfiánál maradva még, Anita, neked milyen érzés volt, hogy itt a saját tájegységünk, saját tájegység táncaival, folklór anyagával dolgozhattok? Ez milyen érzés amúgy egy táncpedagógusnak, hogy erre a tájegységre egy teljes koreográfiát felépíteni?
Nekem ez izgalmas feladat. Én szeretem egyébként itt a régiónknak a táncait, úgyhogy én ezt nagy örömmel fogadtam tulajdonképpen Attilának ezt az ötletét, vagy hát aztán lehet, hogy közös ötlet is volt egy idő után, nem tudom már, de minden esetre nagy öröm volt az, hogy és azt gondoltam, vagy úgy láttam a táncosokon is, hogy jól esik nekik az, hogy most egy kicsit másat táncolnak. Úgyhogy ők is nagyon, nagyon jól vették az anyagokat, jó hangulatban teltek a próbák, láttam rajtuk ezt a fajta lendületet, amit az újdonság ad.
És Attila, itt említettél már egy-két táncot, amúgy még esetleg mely tájegységeken járt a Vándor, ha fogalmazhatunk így, illetve tudom, hogy egy rádióban nehéz vizualizálni, mi volt a fonala a koreográfiának?
A Vándor egyébként az emberek között járva, ugye az első szituáció az egy ilyen káoszos találkozás, amikor igazából nincs kontakt, és nincs kapcsolat, és nincs egymásra való odafigyelés. Ez egy kicsit ilyen, hogy mondjam, ilyen szürreális vízió volt maga az eleje is, meg amikor az ő tánca van, az mind-mind egy ilyen elképzelt szituáció, és akkor, ahogy ő járt, kelt az emberek között, így változtak a terek. Egyébként táncban például volt benne szlovák karikázó, volt benne cigány tánc, ami ezen a vidéken azért nem került még feldolgozásra. Akkor a Gagybátor magyar bőt tánca, Bodrog közből több falu, például volt benne szlovák páros tánc is, ez a pozdics, az, ami egy kicsit régióból egy picit kiesik, de nagyon kedvelt a táncosok között, és akkor ahogy ugye ez fejlődött ez a dolog, ahogy egyre többet járt, kelt, jött. Nagyon klassz, egyébként mindenféleképpen meg kell említenem, hogy nagyon jó verseket talált hozzá Fandl Ferenc, Fagyi, a Miskolci Nemzeti Színháznak a vezető színésze, és ő vele közösen megbeszélve, ő vette föl ezeket a verseket, és ezek mentek így narrátorba alatta, ami egy picit segített abban, hogy a néző el tudjon vonatkoztatni a konkréttól, és próbálja a saját kis világába megtalálni ezeket a dolgokat, hogy lehet eljutni a teljesség élményéhez, vagy az életnek mi az értelme, és hogy még azok a mozzanatok, ami az életben igazából értelmet adnak, például a szerelemnek a mindenféle színei, és az, hogy tényleg egy közösségben milyen jó érzés lenni, és milyen jó összetartozni. És ezeket a táncokat próbáltuk a konkrét, szép, eredeti ruhájukba táncolni, és mellette megjelentek ilyen összekötő, kortárs táncínházi elemek, amik ezeket a részeket egy egységekbe foglalta.
Anita, fordulok hozzád. A szerkesztett műsor, illetve akár a gála műsor, hogyan sikerült, így most már egy kicsit beszélgessünk arról is, hogyan láttátok a színpad mögül, előről, nem tudom ki honnan nézte művészeti vezetőként a gála műsort. Te hogyan érezted, Anita, miként sikerült?
Én akkor szeretném még megemlíteni a Rek Bálintnak a nevét, aki az egész világosítást, fénytechnikát készítette, előtte már többször konzultáltunk, hiszen a felesége, ő nálunk táncol, úgyhogy rajta keresztül ment folyamatosan egy ilyen kommunikáció, hogy ő is el tudja képzelni, hogy mit kell és hogyan itt bevilágítani, ami nyilván nagyon-nagyon sokat számít egy színpadi megjelenésben, és hát a Bálint egy nagyon kiváló szakembere ennek a műfajnak. úgyhogy a szerkesztett műsorban is együtt a táncok, az egésznek a mondani valója, a versek, és maguk a táncosok, és a viselet, és a világítás, tehát adott egy nagyon jó hatást, és azt gondolom egy jó benyomást a nézőre. Érdekes, hogy ahogy készült ez az egész első félidő vándor darab, voltak benne ilyen hullámvölgyek, amikor úgy bíztattuk egymást Attilával, hogy hát szerintünk még ez nem állt össze, még mindig nem állt össze, de majd össze fog állni majd. Tehát voltak azért ebben nehézségek, de azért mindig bízunk magunkban is, bízunk a táncosainkban is, és minden kedves kollégában és közreműködőben, hogy a végén egy fantasztikus színpadi látványt fognak kapni a nézők.
Volt a kedvenc részetek, amin ti magatok szívesen dolgoztatok? Volt-e olyan? Akár Anita, Attila, bármelyikőtök.
Mondja először, te aztán mondom én. Jó? Nekem jó. Is van.
Én például nagyon szerettem ezt a vége finálét, ahol most nagy létszámmal mentünk színpadra, mert az ifjúsági csoportunk az szeptembertől csatlakozott a nagyokhoz, és egy ilyen döbbenetes nagy létszám volt a színpadon, és ezzel kezdtük egyébként, tehát a finálé volt az első, amit összeraktunk még szeptemberben, és mert az tűnt egy olyan biztos pontnak, hogy legyen meg a finálé, és akkor nézzük meg, hogy ez a sok ember együtt a színpadon, ez hogyan tud működni, úgyhogy én ezt nagyon élveztem ennek a finálénak az összerakását, és ahogy a táncosok is egyre jobban magukévá tették ezeket a táncfolyamatokat, és akkor olyan nagyon jól és harmonikusan kezdtek együtt dolgozni.
Attila, te esetleg, ha van ilyen, bár tudom, hogy koreográfusként mind a kettőtökre értve nehéz egy-egy részt kiemelni egy szerkesztett műsorból is. Neked volt olyan, amin hát, szívesebben dolgoztál?
A táncosokkal egyébként szívesen dolgozok, mert nagyon ügyesek, tehát ez elfogultság nélkül is mondom, hogy ők szerintem nagyon jó táncosok. És itt ugye megtalálni azokat a karaktereket, akiknek például mi áll jól, és volt egy szólista rész, ami szerintem nagyon jól sikerült, és ebbe kerültek be azok a nagy táncos egyéniségek, akik így külön is, mint egy kis gyémánt kicsillognak az együttesből, és ezeket meg kell mutatni. Nekem ez nagyon tetszett, és ez szinte úgy volt, hogy megkoreografáltam, de önállóan dolgozták fel a falvak anyagát, és ez ilyen, ezért eldöbbentem a végére, hogy milyen magas szinten tudtak önállóan ezeket feldolgozni, tehát nekem ez így megmaradt nagyon bennem. Akkor ugye az átkötő dramatikus részeket, a film volt a Vándor. Hát azt mondta Levent, hogy hát apa, szerintem ezt neked kellett volna táncolni, mert ez te vagy. Hát mondom, igen, jó, hogy kitaláltad. De valójában az én gondolataimat ő képviselte, és hogy szerintem nagyon jól megformálta azt a karaktert, amit én szerettem volna, tehát ez is nagyon-nagyon jó volt, és hát én az összeset szerettem, úgyhogy én most nagyon más nem szeretnék így kiemelni belőle, mert szerintem egyben az egész műsor jó lett.
Milyen hatással volt az egész műsor a közönségre, illetve milyen jövőbeli tervek vannak még, mondjuk a Vándornak lesz-e utóélete? Terveztek-e ilyet?
Tehát nézzük, azok szerintem hogy le voltak döbbenve, de tudják egyébként a színvavölgyi mindig valamit kitalál, mindig van valami, amitől egy kicsit egyedivé válhatunk, és ez szerintem megint sikerült, és a táncosoknak ez az, hogy így a picik is, tehát a gyerekek is, hogy így fel tudják magukat szívni, és olyan őszinte szeretettel táncolnak, ami szerintem átmegy, és ettől van az, hogy a néző nagyon jól érzi magát. Tehát ha ez megvan már, ez a táncöröm, akkor már minden rendben van. És tehát amit mondtam az elején, hogy nagyon sajnálom, hogy nagyon kevés előadásunk van, mikor mi táncosok voltunk Anitával, akkor volt évi 70-80 előadás. Most szerintem alig van ilyen nagy előadás, van mondjuk 3 egy évben, és hát érkezett egy felkérés a Sárospatakról, úgyhogy ezt a Vándort lehet, hogy be fogjuk mutatni a Kultúra napján a következő évbe, és hát valószínűleg egyébként ez a vándor műsor megmarad majd úgy, hogy például augusztusban is láthatják a nézők, tehát hogy most ezt meg fogjuk hagyni ezt a műsort így egybe, hogy menjen színpadon többször, vagy akár külön a tételek is így mehetnek. A tervek annyi, hogy most hívunk vendégkoreográfusokat, hogy egy kicsit kapjanak új lendületet a fiatalok. Januártól Bordás Barnabás és Defendirén fog jönni kalotaszegi táncokat tanítani. Wellner Anna készít a lányoknak egy nagyon jó lánytáncot. A Zobor vidékéről, igen, és Mékerikiből készül még egy koreográfia a fiúknak, és mi is Anitával tanítunk majd a felnőtt együttesnek valószínűleg bonchidai táncokat. Úgyhogy a tervek ezek, az, hogy és ami a legfontosabb, hát ezt elfelejtettem mondani, hogy jövőre lesz a táncegyüttes 80 éves. Úgyhogy januártól elindul ennek a szervezése, és hát kérem a hallgatókat, hogy figyeljék majd, hogy milyen események, mert ugye nem csak egy eseményt szeretnénk, egy esemény sorozatot hozzá csatolni, mert ez egy nagy dolog, úgyhogy 80 éves a szívem vagy jövőre.
Lévai Anitának és Maródi Attilának köszönöm szépen, hogy befáradtatok ide hozzánk. Gratulálok a kitüntetéshez, illetve hát első körben a gálához, hogy ilyen szépen sikerült, nagyon jó vízhangja volt, és hát akkor további jó munkát, és akkor jó készülődést a 80 éves születésnapra. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok.
Köszönjük szépen.
Miniszteri elismerést kapott a Színvavölgyi Néptáncműhely a magyar néphagyományok megőrzése és továbbadása érdekében végzett kiemelkedő munkájáért. A rangos kitüntetést Novák Irén, a művészetért és közösségi művelődésért felelős helyettes államtitkár adta át az együttes miskolci évvégi gáláján, amely idén is különleges élményt kínált. A koreográfusok a néptáncot és a hagyományos motívumokat a kortárs művészet eszközeivel ötvözték. A közönség a Vándor című tánc színházi előadást, valamint nagydobronyi, viski és bukovinai táncokat is láthatott gyermek és felnőtt csoportok előadásában. A művészeti vezetőkkel Sütő Dávid Pelé beszélgetett.
Repeta. A nap legérdekesebb riportjaiból válogattunk. Repeta.